kedves kollégák. Itt jól befészkeltük magunkat a vizes üvegek mögé, de ez nem jelenti azt, hogy elzárkózunk. Tehát beszélgetni fogunk, és remélhetőleg be tudtok kapcsolódni a beszélgetésbe. Aki nagyon hátul van, jöhet előre, itt van még 2, 4, 6 hely, meg a második. Ez csak az első sor, a második sorban is van még. Na hát, azt hiszem az első dolog, amit meg kéne vitatnunk egy kicsit, az Paksa Rudolfnak az állítása arról, hogy Magyarországon nincs demokratikus hagyomány. Én meg azt mondom, hogy van, és akkor ez már is lehet egy vitapont. A Zoli pedig maga is hozzászólt, akkor átadnám az, hogy hogyan érvelnél emellett. Nem tudom, hogy kell itt a mikrofonokat használni, így külön-külön. Éppen keresi a kapcsolót. Elnök úr megtalálja. Nem biztos. Akkor odaadom én ezt a...
Jó. Akkor megpróbálom. Megpróbálom akkor ezt használni. Tehát ugye amikor azt állítom, hogy szerintem Magyarországon, hogyha végignézünk a 20. század történetén, akkor nincsen demokratikus hagyomány, akkor ez az állítás abból indul ki, hogy... Egyrészt hagyományról szerintem akkor lehet beszélni, hogyha az folyamatos. Tehát egy folyamatosan élő valamiről beszélünk, nem pedig olyasmiről, amit újra és újra fel kell elkezdeni újra és újra. Másrészt a demokratikus hagyománynak szerintem nem csak az a része, hogy 3-4 embert ismerünk ebből a körből, hanem az, hogy a hétköznapi gyakorlatban mennyire gondolkodunk demokratikusan, és mennyire viselkedünk demokratikusan. Erre hoztam példának azt, hogy sem az iskola, sem a család, sem az egyéb életkereteink, a munkahelyek és egyébek nem igazán működnek demokratikusan, még azok se, amelyeknek az élén elvileg demokraták vagy valami hasonlók állnak. És talán a harmadik rész az pedig arra vonatkozna, amit ugye Tölgyesi Péter is mondott, hogy demokratikus zárványok viszont vannak. A kérdés az, hogy ezek a demokratikus zárványok hogyan és mint tudnak túlélni, mennyire tudnak ilyen demokratikus búvópatakok kialakulni. Ugye azt nem nehéz észrevenni például, hogy Budapest az egyik bástyája a demokratizmusnak, tehát amikor van arra esély, hogy valami fajta demokrácia megvalósuljon, akkor az túlnyomó részt a nagyvárosokhoz, a fővároshoz meg különösen kötődik, és egyébként a fővárosnak sem biztos, hogy minden kerületeihez ugyanolyan mértékben, ezt nyilván meg lehetne nézni, hogy mik azok a polgári közegek, amelyekben öröklődik egyfajta a demokratikus hagyomány, ha egyáltalán ilyenről lehet beszélni. Nekem, mondom, ezzel nagyon komoly kétségeim vannak. Az országos politikában szerintem biztosan nem lehet egy létező folyamatos hagyományról beszélni.
Hát, ha vitatkoznom kellene ezzel az állítással, akkor nem tudnék sajnos, mert az lehet, hogy nekem is ez a véleményem. Hirtelen most két példa jutott eszembe arra, hogy demokratikus hagyomány alatt, hogy van-e vagy nincs Magyarországon, illetve mit értünk ez alatt, vagy milyen példákat tudnánk felhozni pro és kontra. Tehát ez, hogy szerintem szét kellene választani ebben az egész ügyben azt, hogy mit képviselt a politikai elit, és milyen volt a társadalomnak az attitűdje, vagy az orientációja. Tehát nyilvánvalóan módon ez a két dolog azért erősen különbözik, és nagyon hosszú lehetne mind a kettőről beszélni, nem is akarok ezekről beszélni, csak fölvillantanék néhány példát. Nyilván a politikai elit mindenkori lépéseit, azt nagyon erősen a rövidtávú politikai érdek befolyásolja. Tehát, hogyha valaki ezt akarja felteríteni, hogy a magyar politikai elitek mondjuk egészen a kiegyezéstől, tehát a dualista állam létrejöttétől kezdve Magyarországon, most mindegy, mondjuk a kommunista időszakig, 50-es évekig, vagy a 48-ig, milyen tevékenységet folytattak, és próbáltak-e demokratizálni Magyarországon, csak esetleg valami őket megakadályozta, vagy egy trauma, vagy egy trianon, vagy nem tudom micsoda, akkor azért ezt így érdemes ezt a dolgot vizsgálni, de én azt hiszem, hogy nagyon kevés bizonyítékot látunk arra, hogy ezt próbálták volna a politikai elitek, próbáltak volna ebbe az irányba elmozdulni. Eszembe jutott, hogy a dualizmus korából például felvethetjük azt az érvet, amit Rudolf is említett az előadásában, és fel is vázolta a grafikonon, hogy valóban a választójog hogyan alakult Magyarországon, és a dualista magyar kormány is nemhogy bővítette volna, hanem még szűkítette is a választójogot, valóban csökkent is a választójogosultak száma a szigorítás miatt. És a későbbiekben aztán egészen az első világháború végéig nem is történt Magyarországon választójogi reform. Még ezzel szemben jól tudjuk, hogy a nyugat-európai országokban az időszak, amikor folyamatosak a különböző választójogi reformok, tehát vagy minden országban sorba jönnek ezek a demokratizáló intézkedések. És hogy ez valóban mennyire szolgálta, vagy milyen célt akart ezzel elérni a korabeli magyar kormány, dolista a magyar kormány. Hát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az ő célja alapvetően az volt, hogy a saját hatalmát fenntartsa, de ez viszont, és itt jön ez a probléma, amire utaltam, hogy itt sok tényezőt kell figyelembe venni, tehát az, hogy a hatalmát fenntartsa, ezt nagyon sok tényezőn kellett keresztül vinni. Egyrészt dualista állam volt, tehát egy monarchiában kellett gondolkodni, másrészt egy soknemzetiségi országról volt szó, tehát tudjuk, hogy ennek is milyen sok problémája volt. Ez a választói kérdés szokták például vizsgálni, hogy ez a nemzetiségeknek a léte Magyarországon, magas aránya, ezt befolyásolta, hiszen nem volt mindegy, hogy a választójogot a nemzetiségek hogyan kapják meg és mikor. Tehát mondhatnánk azt például, hogy a magyar kormány lehet, hogy azért nem akartak szélesíteni a választójogot, hogy nehogy a nemzetiségek ezzel visszaéljenek és a magyarok ellen szavazzanak. Ennek viszont ellentmondani látszik az a tény, hogy amennyire én tudom a dualistakori választásokat, a nemzetiségek területeken jellemzően a kormánypárt többség, kormánypárti képviselők nyertek egyébként, de viszont ez azért alátámasztja azt a nézetet, hogy hát ugye azért nem szélesítették, mert ott nem a nemzetiségek szavaztak, hanem az ott élő magyarok, de ez elég bonyolult kérdés, tehát nem is akarok ebben jobban belemenni, tehát nagyon sok problémát kellene nézni abban a szempontból, hogy ez most tulajdonképpen ez az irány, ez jelen van, vagy nincs jelen, tehát hogy milyen szándék van jelen a politikai elit részéről. Mindenesetre azt valóban tény, le kell szögeznünk, hogy a magyar politikai elit nem tett kísérletet arra, hogy a dualista korszakban külön jelentősebb mértékben választójogi reformokat hajtson végre. A másik kérdés, hogy a társadalomnak a hozzáállása a kérdéshez. Nem, most erről is eszembe jutott egy példa, ugye azt mondtam, hogy két példát szeretnék mondani. Ez a példa a két világháború közötti időszakból van, abból, amiről én is beszéltem, hogy itt van például az egyik rassai párti képviselőnek az esete, Drozdi Győzőnek az esete, akiről a könyv is szól, és akit Zala megyében választottak meg képviselővé. És nagyon érdekes, ezt ugye én elemeztem ezt az ő területét, hogy az a választókerület, ahol ő 1920-ban, 22-ben nyer, nagy fölénnyel, tehát úgymond egy demokratikus képviselőt választanak, 39-ben annyira sok nagy többséget szereznek. Hát akkor most hogy van ez? Tehát, hogy ugyanaz a választókerület szavaz demokratikus irányba, 20-22-ben, 20 évek később pedig a szélső jobb oldalra. Tehát, ha egy társadalmi csoport leszavazott valamilyen képviselőre, nem biztos, hogy az politikai programja miatt volt ez, vagy pedig ha arra is szavazott, akkor lehet, hogy olyan csak egy része vagy szavazott, tehát hogy nem egy meggyőződéses irány ez, hogy most mi mindenképpen demokratikus képviselőt akarunk, hanem csak vagy az élető volt szimpatikus, vagy jó beszélt, vagy sok ismerőse volt a választókerületben, tehát ezek sok szempontú lehet ez a dolog, de mindesetre ez valóban tény, hogy abban a választókerületben 39-en annyira sok nagyon magas arányt értek el. Egyébként ez máshol is megfigyelhető, másik megyében is volt ilyen tapasztalatom, tehát hogy ahol szintén 22-ben egy rassai párti képviselőt választottak, az később 30-as években nyilas körzet lett. Úgyhogy, és hát ugye sok más példa is van, tehát hogy arra, hogy a társadalom orientációja nagyon megdöbbentően váltakozik a különböző politikai irányok között. Hát erre ezért ez nehéz azt mondani, hogy akkor hol van a demokratikus hagyomány, tehát akkor próbáljon valaki mondani olyan bizonyítékot, hogy de igenis a társadalom széles tömegeiben, vagy legalább részében vannak bizonyos ilyen elkötelezettségek. És akkor még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ha netán voltak ilyenek, tehát hogy a magyar társadalom bizonyos rétegeiben, és itt előbb is hangzott, hogy például Budapest, nagyobb városok, vagy hát mondjuk Budapesten jellemzőbbek ezek az elkötelezettségek, hogy mondjuk a demokratikus irányba. Nyilván a társadalomnak vannak olyan csoportjai, amelyek valamilyen értelemben fogékonyak erre az irányra, és én azt gondolom azonban, hogy pont a második világháború időszaka és az azt követő kommunista időszak pont ezekre a rétegekre mért döntő csapást Magyarországon. Hát ugye valljuk be, hogy azért a polgárosult városi rétegek körében volt magasabb az arány, vagy a hajlandóság a demokratikus elkötelezettségre, vagy a demokratikus pártok támogatottságára. Gondolok itt a tehát tényleg az a nyugat-európai polgárosultságnak a társadalmi megjelenési formáira, tehát az önálló iparosok, kereskedők körében, a független egzisztenciák, értelmiségiek, ügyvédek körében látható az valóban. Na most ezek egy része zsidó volt, őket elintézte a holokauszt, a többi meg olyan volt, aki tényleg a kommunista rendszer, mert ugye osztályellenség volt. Tehát 45 után, illetve 45 előtt 44 és 48 között gyakorlatilag pont a magyar társadalom azokat a rétegeit semmisítették meg, amelyek körében esetleg meg lett volna ez a demokratizáló hagyományoknak az ápolása, sőt annak a fejlesztése, vagy az erre való igény.
Szerintem a részben a szavakon fogunk vitatkozni, de részben meg tartalmi dolgokon is. Ugye azt mondtad, hogy az egyik választókerületben Rassai Híve győzött X évben, a X évvel később pedig Nyilas. Mind a két esetben nem kormánypárti. Mind a két esetben nem kormánypárti, és a Nyilas szavazatok esetében nem tudjuk, hogy ez mennyiben protest szavazat az adott kormány pillanatnyi állapota ellen, ugye, mert radikális protest szavazatot máshova nem tudtak adni, csak a Nyilasok felé. Tehát érzel, én nem azt mondom, hogy a Nyilasokra való szavazás egy demokratikus hagyomány részét képezi, de azért egy olyan országban, ahol egyáltalán nincsen demokratikus hagyomány, és azt mindjárt ezt kéne definiálni, ez, hogy demokratikus hagyomány, ott mindig az van, amit a Isten király mond. Itt pedig a dualizmus korában, és illetve te most a Horthy korról beszélsz, az egyik időszakban a Rassai kapott többséget, vagy a Drózdi győző, bocsánat, a másik időszakban pedig egy Nyilasak ígért fütyvát. Tehát ez nem ugyanaz. De most arra gondolok, hogy ugye itt azt kéne meghatározni, hogy mi az, hogy hagyomány. Hogyha valóban, hogyha a hagyományt úgy határozzuk meg, hogy valami folytonosság, ami reflexszerűen benne van a társadalomban, és történjen bármi, tehát mint az angoloknál, ha bombázzák Londont, ők akkor is kimoczanthatatlan demokraták, az egy dolog, persze hát ez nálunk nincs. De a hagyomány, a zárvány is, én úgy értelmezném, az, hogy van egy meghatározott, ha kritikus esetleg kisebbség, mondjuk így egy kritikus kisebbség fejében, ami lehet a fővárosi többség, folyamatosan fővárosi többség volt, akkor azért az egy hagyomány. Tehát, vagy akkor nevezzük azt, hogy valami múlt. Akkor azt mondom, hogy van egy múlt, ami itt létezett, na most nem a demokratát abban az értelemben nevezve, hogy az egyéni szabadságjogokért és a kormányzati elnyomással szembeni modern felfogás képviselt. Most hadd hozzak néhány idézetet, amit nem már fenyegettelek, hogy fogok idézni, és aztán végig sem szemtettem, még megedik. Ugye az egyik, hogy ugye, és ez arról is szól, hogy mennyire nincs a köztudatban, szerintem annak ellenére, hogy persze zárvány, kiszárvány, nagyzárvány, most ezen vitatkozhatunk, de ez képest szinte egyáltalán nincs a köztudatban, hogy egy Krudi novellát olvastam, vagy bocsánat, publicisztikát, és ebbe elég hosszan lelkendezik egy bizonyos Bárci István tevékenységéről, akit különben itt vetítettél is. De nekem ez a név akkor nem volt ismerős, szégyen, nem szégyen, ez volt mondjuk 6 éve, nem tudom. És csak azt tűnt föl, hogy én ezt a nevet, hogy Bárci István, mintha ismerném. Mintha nap, mint nap látna, valahogy találkoznék vele, és később, hogy tényleg minden nap látom ezt a nevet, én minden nap többször látom ezt a nevet, mert elmegyek az iskolámban egy tábla előtt, amire ki van írva, hogy ez az iskola, nem tudom, Bálint emlék, ismered ezt a táblát, mert egy kollégám, aki szintén ott tanít, ez az iskola a Bárci István iskola építő programja keretében épült. És akkor elkezdtem utána nézni, és kiderült az, hogy ugye amit különben a Krudi is leír, hogy itt egy ilyen nyomorgó, szörnyűséges iskolállapotok voltak 1880 körül, és hát persze Krúdi a maga költői túlzásával azt mondja, és aztán jött egy Bárci István nevű fiatalember, csákányt emelt a gyermeknyomor romantikájára. És csak Óbudán 5 ilyen iskola épült az ő polgármesterség, csak Óbudán, mert minden kerületben körülbelül ennyi, és akkor azt olyanokkal építették, mint Kós Károly, a díszítő stukkókat Márfi Ödön, stb. Tehát nem is akármilyen épületek ezek, könyvtárak, tanári könyvtár, diákkönyvtár, fürdők voltak ezekben az iskolában, mert a gyerekek otthon nem tudtak fürödni, stb. És ez egy olyan liberális polgármester volt, aki 1906-tól 18-ig regnált a fővárosban. Jobb keze különben a Vázsonyi volt állítólag. demokratikusan odaküldve, odapasszírozva. Mégiscsak, hát ez a minden ellenére, hogy a beketet ízne, a tenisz ellenére, a golf ellenére, mindenek ellenére. És hát maga Vázsonyi alak, akkor ne haragudjatok, hogy még ezt elmondom, és utána vitatkozhatok, csak hogy miért gondolom én azt, hogy azért ez annál több, mint a nem létező zárvány. Tehát, hogy ugye az utóbbi egy-két évben nagyon sokszor kaptam meg interneten, Facebookon azt az Adi publicisztikát, aminek az a címe, hogy menjünk vissza Ázsiába, ezt szerintem mindenki ismeri. Az már kevésbé ismert, és nincs hozzá kapcsolva ez a publicisztikához, hogy ez Vázsonyinak a megvédéséről szólt. Vázsonyi ugyanis tette egy megjegyzést az akkori történelem oktatásról, nevezetesen, hogy ez a vérontás apológiája, és kultúrbestiákat termel. Erre reagált ugye az országgyűlésben az akkori hazafias többség, és azt mondta, hogy hazaáruló, és erre reagált, jó, mondja Adi, akkor menjünk vissza Ázsiába. Tehát ez a zárvány, amit történetesen az első világháború előtt Vázsonyi képviselt, azért elég nagy botrányt kavart. Adi azt mondta róla, hogy ezt az óriást fiatalon fölkapta szárnyaira a hír, imádja őt sok ezerek tömeges, tud. És ez a legborzasztóbb. Ez az ember mert tudni közöttük a tudatlanok között. Ja? És tényleg nem tudták megbuktatni Terézvárosban. Szóval icipici kis zárvány ez a Terézváros, de ez úgy nézett ki, hogy minden választáson, nyílt választás, később aztán ortikorban titkos választások voltak, Vázsonyi befutott, úgy, hogy volt az egyik választáson 50 óráig tartott a csata. Mert ugye megmozdult a város is, ezt kömmel Krúdi valamikor a 20-as évek közepén fölidézi ezt az induló korszakát a demokrata pártnak, ugye Vázsonyi demokrata primásnak, demokrata pápának nevezés, azt mondja, de ennek a városnak népét még senki meg nem hódította úgy, mint az első demokrata vezér. Isten tudná, mi ütött a frufrus kalapkészítőkbe, hívja Krúdi, a sajtszagú fűszeresekbe, a boltjaik mélyében még szerényen kalapálgató suszterekbe, a kirakataikról híres Andrássy úti kereskedőkbe. Miért haigált a sapkáját a levegőbe a sarki hordár, amikor az eddig ismeretlen demokrata győzött a választáson Szent Teréz negyedébe? Különben Krúd is ugye ott lakott a Király utcában. Tehát, hogy valahogy az az élmény, vagy tény, hogy ott volt valami mozgás, pici, időben, térben, meg a főváros nagyobb területén is, ezt szerintem ne nevezzük hagyománynak, nevezzük múltnak. Egy demokratikus múlt. És akkor itt nincs most itt már a Balázs, ugye egy érdekes különbség, hogy sokat beszélt Szabó Zoltán is, elsősorban értelmiségi volt, erről nem beszéltük is, hogy író volt. Bibó István értelmiségi volt, író volt. Jászi Oszkár sem volt igazán politikus. Tehát, hogy azok, akik politizáltak évtizedeken keresztül, nekem ez a problémám, vagy ez a problémám, hogy ők kerülnek háttérbe, mert az utókor is az írókat szereti elővenni, akik kifejtették a gondolataikat. Ez azt jelenteni, mint hogyha majd 50 év múlva mondjuk egy politikai közírót, hogy Török Gábor lenne az ismert, és Antal József kevésbé. Tehát, hogy valahogy, ami nem azt mondja, én imádom Jászit, Férjét és Bibót, meg pláne és Szabó Zoltánt is, én csak azt mondom, hogy valami kimarad itt a mi történeti tudatunkból, a politika. Az a politika, amelyik évtizedeken keresztül valamit képviselt, és persze a nagy kérdés, mert ez azért benne volt kicsit a Tölgyesi féle beszédben is, meg talán a tiétekben is, hogy ez végül is használt ez a politika, vagy ártott, mert ez ma is nagyon sokszor fölmerül, és ezen a következő kérdés, hogy ez rendszert legitimált ezzel, hogy létezett egyáltalán, vagy jobb lett volna, ha nincs is, és akkor nincs ott az állorca, hogy ebben a rendszerben van ellenzék. Ezt nem tudom megállapítani, azt lehet tudni, hogy ők ezt őszintén csinálták a maguk kravalját. Még mielőtt ezt a kört, még egyetlen mondatot, hogy nemrég megjelent könyvben szerepel az, hogy a második zsidótörvény ellen pusztán azért, hogy az legalább valami enyhébb jelenjen meg, senki se szólalt meg az alsóházban, írja a történész, csak Bethlen a felsőházba. Na most csak a Karsai féle befogadók kötetben 10 hozzászólás, 10 felszólalás van, Rupert, Rassai, Pair Hugo, mit tudom én, de csak, és hát egy sokkal nagyobb vita üzem volt, tehát itt keményen ment aminek most megint lehet vitatkozni, hogy volt eredménye, vagy nem, moderálte valamit, keretek. Volt-e szerepe például ennek a társaságnak abban, hogy 44-ig nem volt deportálás? Volt-e szerepe abban, hogy 44-ig valami félalkotmányosság megmaradt, vagy nem? Tehát az én kérdésem most erre a második körre még, mielőtt az oktatásra térnénk, az, hogy volt-e ténylegesen ezeknek a csoportoknak, a legitimistáktól a Peyer Károlyig, moderáló szerepük ebben a két, tulajdonképpen két rendszerről beszélünk, a Horthy rendszer és a dualizmus kora.
Nekem az az véleményem, hogy mind a két irányban igen. Tehát moderáló szerepe volt abban az értelemben is, hogy sokak számára tette elviselhetőbbé az életet, akár azáltal is, hogy azt mondják, hogy legalább van valaki, aki ugyanazt a problémákat felveti, mint amiket mi érzünk. És ennek kapcsán persze fel lehet vetni azt, hogy akkor ez most egy helyes szerepe, vagy nem. Tehát, hogyha mondjuk ők így passzív ellenállásba vonultak volna egész életük során, akkor az vajon segített volna-e? Ez mindenki nyilván saját maga eldönti, amikor, mert ez, szerintem ez lelkialkat függvénye. Én személy szerint erre azt gondolom, hogy a passzív ellenállás az nagyon ritkán tud sikeres lenni. Tehát, hogy ez egy olyan mítosz, amiben én nem hiszek. A másik fele viszont, hogy éppen ez az a közeg, amelyik teremtett egy olyan közeget, amelyikben ott volt egy olyan konzervatív jobboldal, amelyikről egyébként manapság szívesebben emlékeznek általában a történészek. Ez nyilván ez a Bethlen, Keresztes, Fischer, Ferenc köré, Kállai köré vonható viszonylag szűk konzervatív elit, amelyik viszont hatalmi pozícióban volt. És ez azért fontos, hogy ők voltak hatalmi pozícióban, mert nagyon világosan látszik szerintem a 40-es évek történetéből, hogy ez a néhány liberális konzervatív volt az, aki visszatartotta az özönvizet. Tehát az, hogy a kormányzati politikában ők a saját pártjukkal szemben lépnek fel. Tehát amikor Kállai úgy dönt, hogy akkor inkább nem hívja össze az országgyűlés, vagy ne legyen országgyűlés ülés, 42 és 44 között csak elvétve vannak ilyen ülések. Mert azt látja, hogy a saját pártja sem elég jó ahhoz, hogy nem elég erkölcsös, nem eléggé humanista ahhoz, hogy azokkal együtt lehessen dolgozni, akkor ezeknek az embereknek szükségük volt ilyen közegre. Tehát az, hogy ezek az emberek tudtak egyáltalán dolgozni, tudtak működni, abban bizony nagyon fontos szerepe volt annak a baráti közegnek, vagy annak, hogy látták, hogy azért vannak viszonyítási pontok, hogy nem teljesen egyedül vannak. Ugye 44-ben, amikor a német megszállás bekövetkezik, akkor a Gestapo gyakorlatilag ezt csinálja. Tehát, hogy fogja és egy listára fölírják, hogy kiket kell lekapcsolni, mert hogyha ezeket az embereket kivonjuk a közegből, akkor nem lesz ellenállás. És ez is történik. Tehát egészen konkrétan ki lehet vonni azokat az embereket, akik azt a közeget megteremtik, akik miatt az ellenállás létrejöhet. Ez a bizonyos kritikus tömeg létrejön, amivel már működik egy ellenállás, és a Gestapo ezeket le is kapcsolja. Tehát én azt gondolom, hogyha nem lett volna demokratikus ellenzék, hogyha nem lettek volna konzervatív humanisták, akkor nem 44-ben kezdődik a deportálások, hanem valószínűleg már korábban, még az is lehet, hogy más megoldást keresnek a magyarok is, és esetleg megoldják házilag, mint ahogy a horvátok vagy mondjuk a románok intézték az antiszemitizmust.
Részben értek egyet ezzel, amit Rudolf elmondott, és ez látszik, hogy milyen érdekes ez a kérdés. A 100%-ig egyetértek azzal, hogy a demokratikus ellenzék létezése az nagyon pozitív és egy nagyon komoly szerep, és az első vitakörben talán látszott a hozzászólásainkból, hogy vagy legalábbis én erre próbáltam utalni, hogy nagyon nehéz ezt megmagyarázni, felfejteni, vagy erre választ adni. Tényleg a kutatásoknak és a közvéleménynek kell kialakítani erre egy véleményt, egy álláspontot, hogy ez most demokratikus hagyomány vagy nem, mit tekint annak, mit nem, stb. Most ezzel a Horthy-kori szereppel viszont ezt az egész kérdést most ezzel a konkrét helyzeten lehetne esetleg megvitatni. A Bethlen, amiről most is szó volt, tehát Bethlen szerepe, Bethlen, a demokratikus ellenzék, mondjuk Rassaiék, nevezzük, most nem emeljünk ki valakit, hogy tudjuk úgy hivatkozni rá, illetve a szélső jobb, meg hát mondjuk a németek, meg a nácizmus térhódítása. Ez az időszak. Tehát Rudolf azt mondja, hogy Bethlenéknek, ahogy most mondta, szerepe volt abban, hogy megakadályozzák Magyarországon a szélsőségnek a térnyerését, elsősorban a szélső jobboldali térnyerést. 20-ban is, aztán pedig a harcos években már csak próbálták. Én ezt nem így látom. Bethlent én úgy ítélem meg, hogy Bethlen nagyon jól látta a magyar társadalom problémáit, nagyon okos politikus volt, nagyon jól látta a magyar társadalom problémáit, azonban nem ezt orvosolni akarta, hanem szerintem ezzel visszaélt. Tehát amikor például azt úgy érvelt, hogy a magyar társadalom egy része számára nem adja meg a választójogot, mert éretlen rá, ahogy ezt majdnem így el is hangzott az ő szájából, de Klebersberg szájából is, akkor éppen belügyminiszter volt, akkor ebben igaza volt, hogy valóban olyan értelemben éretlen, hogy iskolázatlan, meg akár még van, aki írástudatlan is, stb. De akkor nem tudom, hogy az a válasz-e, hogy akkor őket kizárjuk a választójogból. Illetve, ahogy visszaért vele Bethlen, az pedig az, hogy mert ő éppen azért hozott ilyen választójogot, mert tudta, hogy ezek az emberek a nyílt választójogot befolyásolhatók. Tehát tudta azt, hogy a magyar társadalom egy jelentős része nem független egzisztencia, hanem valamilyen formában alárendelt, vagy állami, vagy valamilyen alkalmazott, vagy egyszerűen egzisztenciálisan van alárendelve bizonyos szituációnak, és akkor ezzel vissza lehet élni, és majd ez fogja biztosítani az ő kormánypártjának a mindenkori többséget. Úgyhogy szerintem ez a Bethlennek, ez a lépése, ez tulajdonképpen a demokrácia elsikasztása volt Magyarországon 1920 és 22 között, amit csinált, és ezért én semmiképpen sem tartom őt ilyen értelemben előmondott a politikusnak. Ezt még alátámasztja az, hogy 21 és 22-ben Rassai mindent megtett azért, hogy megpróbálja létrehozni azt a koalíciót, amely tulajdonképpen, tehát hát a parlamentben ekkor nagy számban voltak kisgazdaképviselők, betlenisták, ezek az ilyen, tehát a konzervatívok, meg ott volt néhány rassaisták, voltak a szélsőségesek, meg különböző más politikai irányt képviselők is, és Rassai nagyon sok engedményt tett Bethlennek abba az irányba, hogy valamilyen módon leválassza a szélsőségeseket, Gömböst is kiszorítsa például, az meg is történt egyébként, és aztán pedig ők hozzanak itt egy olyan koalíciót, tehát esetleg egy Bethlen, Rassai, kisgazda tömböt a parlamentben, amelyik demokratikus irányba vitte volna el az országot. Bethlen ennek mindvégig nemet mondott. És ő inkább a kisgazdák, akikből gyakorlatilag hülyét csinál végig, tehát ezt mondjuk ki, Kerekperec, Bethlen, kisgazdákra támaszkodva a saját hatalmát konszolidálja, azt építi ki Magyarországon a 20-as években, és aztán csodálkozik, hogy a 30-as években összeomlik. Hát persze, hogy összeomlik, mert szerintem ez nem olyan irányba, ez egy olyan látszat rendszer volt, amelyik bizonyos helyzetben működött, bizonyos helyzetben pedig nem működött, egyébként pedig hazugságra épült. És ezért ez a Bethleni konszolidációnak szerintem a köztudatban sem azt a helyet foglalja el, mint amit el kéne foglalni. Nekem az a véleményem, hogy ez értelem nem előremutató időszaka a magyar történelemnek, hanem ez egy hátrátható tényező. A demokráciának az elsikasztása 22-ben tulajdonképpen kell ez a véleményem.
Bocsáss meg, egy apró kérdéssel válaszolnék, mert abban például egyébként teljesen egyetértünk, hogy Bethlen elsikasztja 21-22-ben a demokráciát, tehát ez, szerintem ebben nem vitatkozunk. Én nekem nagyon konkrét kérdésem lenne, tehát azt állítod, ha jól értem, hogy a 39-ben Teleki nem Keresztes Fischer Ferencet bízza meg belügyminiszternek, hanem az Endre Lászlót, akkor ugyanaz az eredmény? Tehát akkor is 44-ben következnek be a deportálások?
De ez már 39-ben van, és addigra egy csomó dolog lejátszódik Magyarországon. A Nyilas párt benn van a parlamentben, illetve óriási többséget szeret. De ez minden köszönhető? Onnan köszönhető, hogy nem a Bethlennek, de a Bethlennek is van benne bizonyos szerepe, felelőssége.
Jó, értem. Csak én annyit állítottam, hogy ezek a 30-as évek végén ezek a figurák, mind amilyen Bethlen, Kállai, vagy éppen Keresztes Fischer Ferenc, ezek már visszatartó erői a szélső jobb oldalnak, illetve ennek a gondolkodásmódnak.
Hát akkor már igen, mert látják, hogy omlik összehaladtuk az a rendszer, amit építettek. De mondok egy konkrét példát, hogy mi az, ami, tehát most mi a Bethlen felelőssége. Van egy földreform kísérlet. Hát nem tudom, pontosan lejjük, mennyire ismerik, hogy ez a földreform, ez milyen földreform volt. Ez azt jelentette, hogy a parasztok sokkal drágában megvették 30 évi részletre azt a földet, amit egyébként később megvettek, 5 évvel később megvettek 60%-os áron. Ez földreform volt? Ez nem földreform, ez egy drága földásárlási kísérlet volt, egy ilyen devizahitel volt gyakorlatilag, amiben a világválság időszakában a parasztság bele is roppant. Ez miért volt így? Azért, mert a Bethlen és a konzervatívok folyamatosan faragták le a nagyotárdinak az elképzeléseit. A nagyotárdi pedig mindenre rábólintott. Ha lett volna egy komoly földreform, valóban nem ingyen földosztás, nehogy félreértse valaki, hanem egész egyszerűen tényleg valamilyen lehetőség a szegény parasztság részére, hogy értelmes körülmények között földhöz jusson, akkor nincs egy nyilas társadalmi bázis a 30-as években, mert a szegény parasztság alkotja az egyik társadalmi bázisot a nyilasoknak, a szélsőséges mozgalmaknak. Tehát ez egy konkrét példa szerintem, ami mutatja, hogy miért volt a Bethleni a rossz irány.
Igen, azt gondolom, hogy ebben is igazad van, tehát hogy a földkérdés megoldatlansága az a nyilas propagandában nagyon is megjelenik. még akkor is, hogyha különböző válaszkodottak rá, ami nem is egyértelmű, hogy mit is akartak ők volna csinálni, de itt is lenne azért egy kérdésem, tehát hogy persze jó lett volna, hogyha mindenkinek jut föl, de honnan? Tehát, hogy egyrészt kitől vesszük el a földet, másrészt hogyan finanszírozzuk ezt az elvételt, harmadrészt pedig honnan teremtünk annyi földet. Tehát, hogy az összes magyar paraszt egzisztenciának, hogyha mindenkinek akarunk adni egy életképes, nem tudom, 50 holdas birtokot, akkor ennyi föld nincs a magyar állam területén, tehát abban a 90 ezer négyzetkilométerben. A másik pedig, hogy tényleg kitől vesszük el a földet.
Szerintem egy válasz még erre, mert kezdünk elkanyarodni az eredeti témától.
Jó, tehát a nagybirtokrendszerhez kellett volna hozzányúlni nyilván, de pont amit a Betlenek egyen eszükágában sem volt. Hát a Lassai Párt is képviselte egyébként a nagybirtokrendszernek bizonyos értelemben a felszámolására. Hát én nem azt mondom, hogy vegyük el, hanem ki kellett volna olyan konstrukciót, amelyik nyilván ezt a kérdést óvatosan, de megoldotta volna. Például még egy Lassait jogilag felkészülnek tartnak arra, hogy ki tudjon dolgozni erre egy javaslatot.
Kicsit lezárva ezt a kört, igen, a Béla mindjárt szót kap, csak kicsit lezárva ezt a kört, én is egyetértek azzal, hogy most van egy olyan trend, hogy a 20-as évek betlenje, mint egy józan moderátor jelenik meg, és visszavetítődik a 30-as évek, bizonyos munkákban a 30-as, 40-es évek betlenje, akinek tényleg egyértelmű a szerepe. Viszont a Drózdi sztori pont erről szólt, és nyilván erre is alapozod, amit mondasz, hogy a Betlen személyes utasítására, ha jól emlékszem, volt a választás, hogy Betlen személyes utasítására lehetetlenítenek el embereket, talán épp Drózdi, de lehet, hogy más volt, meg utasítás, hogy akkor tüntessük el az ajánlóíveket, stb. Szóval, hogy ez valóban így volt. A Béla szeretne valamit mondani.
Köszönöm a szót még egyszer. Én szeretnék fordítani ezen a vitán, illetve visszakapcsolni, két-három olyan pont is volt, amikor már úgy tűnt, hogy a magyar demokratikus értékrend, a magyar demokrácia hiány, úgymond, vagy megszakadás, zárvány, végre találkozik az oktatás üggyel. Az iskolák világával, aminek eminensen a jelenlévők is képviselői. Én egyetértek alapjában azzal, amit Paksi Zoltán mondott, hogy társadalomtörténeti értelemben a legnagyobb cezúra, a legnagyobb veszteség és szakadás, ez a háborús évek, illetve a háború végére, ez a polgári független egzisztencia, sok százezres vagy milliós nagyságrendű hát pusztulása, beleértve a zsidóságot, részben beleértve a frontokon elesett többek között a tartalékos tisztként szolgáló néptanítókat, beleértve az emigrációba kényszerülteket, de meg kell ezt hosszabbítanunk, főleg akkor, és szeretném, hogyha erről is egy pár szót beszélnénk, hogy a magyar iskola ügyben a demokratikus hagyomány a továbbiakban is mekkora veszteségeket szenvedett, és a magyar fiatal értelmiség. Tehát én nem állnék meg 44-45-nél, hanem gondoljuk meg azt, hogy például az ötvös kollégium, a népi kollégiumok rendszere, az egyházi iskolák államosítása, micsoda hekatomba volt. Részben a tanárikkal, részben a diákságnak ez a tömeges vesztesége. Ők is már 47-től 48-ig, én emigrációtörténészként a többek között a fiatalkorúak kivándorló hullámait kutatom, tömegével menekültek. A Lónyai gimnáziumból, ahol önkormányzat volt, és sok évtizedre visszamenően, például a protestáns gimnáziumokban nagyon erős önkormányzatiság volt. De nem megyek részletekbe, hanem tovább mennék, és mi történt 56 után, vagy 56-ban. Szóval a forradalomban bármi mód aktív, fiatal népesség, ami hát döbbenetes magas arányát tette ki a 200 ezer magyar menekültnek, mert a menekültek több mint fele 25 év alatti volt, zömmel férfiak, ugye? Fiatal férfiak vagy fiúk, ami azt jelenti, hogy általános iskolások, középiskolások és főiskolások, egyetemisták, legalább 30-40 ezres tömege ment világgá. Sokan fiatalkorúként is egyedül. Na most ez is egy nagy szakadás volt. Akinek baja volt a rendszerrel, és volt félnivalója joggal, azoknak jelentős része elment. Itt is van egy szakadás. És egy utolsó epizódot, nagy ugrásokat tudok csak vázolni, és gondolom mindenki ki tudja egészíteni. Az én boldogult ifjú koromból tudok idézni. Én tulajdonképpen 3 magyar egyetemet is megjártam, mert Szegeden voltam annak idején a gyakorló gimnáziumban végeztem, aztán Debrecenbe kerültem, aztán az ELTÉ-n a 80-as évek elején, és emlékszem arra, hogy pontosan a lengyel időkben volt egy nagyon hősies kisebbségi demokratikus harcunk az egyetemi autonómiáért, az önállóságért, diákparlamenteken, a Mozgóvilágba írtunk annak idején Szent Iványi István barátommal egy közös cikket, Töprengések, az volt a címe, hogy lábadozni vagy talpra állni. Töprengések az egyetemi demokráciáról. És pontosan annak folytonosság hiányáról, hogy újra meg újra megszakad. Alapvetően ugyanazok ellen lázadtunk, és próbáltunk független kari képviseleti rendszert, hallgatói képviseleti rendszert, szembe a Kisszel például, és a hatalmi monopóliumokkal. De mivel ezek gyorsan kifutott évek voltak, 2-3 év múlva, 5 év múlva senki nem emlékezett rá. És vissza lehetne kutatni, hogy ez például az egész 40 év alatt legalább 5-6 jelentős hullámban csak a pesti bölcsészkaron megismétlődött. Tehát ez, ha az iskola ügyre fordítom, a nagy szakadásokat én ezekben látom. Köszönöm a türelmet.
Kanyarodjunk akkor az iskolák felé. Szerintem ez egy jó végszó erre. És különben a Rudi, mondhatod? A Paksi Rudolf is tett erre egy-két utalás. Kettében venném a dolgot, tehát az egyik az, hogy a történelem tanár a történelem anyagban a úgynevezett demokratikus hagyományt, maradjunk most ennél, na mit kezdjen? Kezdhet valamit, hasznos-e, jó ez, ahogy most van, vagy többet kell? Ez egyik kérdés, és amit te felvetettél, és felvet most tulajdonképpen a Béla ezzel valamennyire összefüggésben van, hogy azon kívül a tanár, az iskola, ugye vitakultúra, stb. Mit tehet, hogy azok a iskolapolgárok, akik ott főnőnek, és aztán akik ott érettségiznek, azok valamiféle demokrácia igényel békétlenkedjenek aztán később. Nem is beszél az általános iskolásokról.
Azt hiszem, pont erről beszéltünk eddig, hogy ha ismerjük azokat a demokratikus megnyilvánulásokat, amelyek voltak a történelmünkben, akkor tudjuk, hogy a többi ahhoz képest micsoda. Nem? Tehát én azért azt gondolom, hogy ezért kell ezeket a dolgokat tisztán látni, mert hogyha tudjuk, hogy egy rassai párt például mit mondott, és ezért próbáltam én felvillantani előadásomban azokat az érveket, hogy ők mit mondtak egy törvény kapcsán, mondjuk a zsidó törvény kapcsán, vagy valamelyik más törvény kapcsán, mindegy, akkor én azt gondolom, és az érveiket látva, szerintem, tehát ez valóban nagyon, hogy mondjam, ha valami, akkor ezt lehet demokratikus hagyománynak, demokratikus érvelésnek, alapállásnak nevezni. És akkor innentől kezdve ehhez képest látjuk azt, hogy aki más képvisel, az, akkor az hol áll ehhez képest? Most akár ilyen, akár olyan irányba. Tehát ez valahogy egy olyan zsinór mérceként tud szolgálni, és ezért nagyon fontos ismerni a demokratikus megnyilvánulásokat a történelmünkből, mert így nem tekintünk egy betlen demokratikus politikusnak például, vagy most mondhatnék más, és nem akarok nagyon betlenül lovagolni. De tehát szerintem ezért fontos ez, hogy ezeket ismerjük, mert innentől kezdve van egy kiindulási pontunk.
Szerintem senki nem tekinti betlen demokratikus politikusnak. Nem. Ja, jó, lehet. Ez az egyik. A másik, ugye itt az volt a kérdés, hogy hogyan lehet őket beemelni, kell-e őket beemelni. Hát ugye én próbáltam itt ilyen példákat mondani, hogy egyrészt az életrajzi megközelítés, mint mintaadás, az egy lehetséges megközelítés. A másik pedig, amiről most is itt szó volt, hogy hát fel kell hozni érveket, be kell mutatni irányzatokat, és ezek egymással való vitáját. Itt azonban van egy kis problémám, mert ugye most egy olyan közegben vagyunk, ahol azok jöttek el, akik alapvetően demokraták. Tehát, hogy maguk a lelkük mélyén mindannyian pozitívnak tekintik a demokráciát. Tehát, amikor felvázoljuk ezeket a 6-8 egymással felleselő ideológiai csoportot, akkor egyértelmű, hogy mi a zsinór mérce. De ez akkor igaz csak, hogyha demokraták nézik. hogyha egy olyan közegbe visszük be ugyanezt a 6-8 érvelést, akkor az lehet, hogy nem ez fog belőle lejönni. Én az egyszerű példát hoznám, megint itt a Vázsonyi esetére vinném rá a történetet. Ugye lehet őt tényleg egy asszimilációs sikertörténetnek, pozitív demokratának tekinteni. De hogyha egy antiszemita nézi meg az ő életútját, akkor a Vázsonyi féle életút az nem más, mint a politikai hatalomra törő zsidó mintapéldája. Tehát ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen közegnek tanítunk, milyen értékrendnek tanítunk, milyen az a társadalmi közeg, ami körbevesz minket, és ahol tanítunk, mert a zsinórmérce csak akkor válik azzá, hogyha a demokráciát azt egy értéknek tekintjük. Én nem vagyok benne biztos, hogy napjainkban ugyanazokat az értékeket tekintik az emberek értéknek, mint amit a jelenben itt ülők, akik alapvetően a 90-es évek demokratikus, viszonylag liberális hangulatában szocializálódtak, illetve azt tekintik példaképnek. Nagyon sokan a hatékonyságot tekintik példaképnek, az erőt, és még így tovább, és még így tovább. Ugyanis a demokráciának van egy nagyon-nagyon nagy hátulütője, és szerintem ezért is nem csináljuk. Az, hogy baromira időigényes, és nagyon lassan szül válaszokat. Tehát amikor egy válsághelyzet felmerül, akkor mindenki szeretne nagyon gyors válaszokat adni. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak az az egyik tragédiája, azért nem jön létre demokratikus hagyomány, mert túl sok ilyen válsághelyzetbe kerültünk. És minden egyes válsághelyzetbe jött az, hogy de nincs idő arra, hogy már megint végig vitatkozzuk az összes kört. Nincs arra idő, és gyors és hirtelen válaszokat keresnek az emberek, és azokra szavaznak, akik nagyon határozottan, nagyon autoritár módon, nagyon paternalista módon megmondják nekik, hogy édesfiam, te azt csinálod, akkor lesz neked jó. És ezt szokjuk meg a munkahelyen, ezt szokjuk meg a családban, az iskolában, stb. És ezért mondom azt, hogy az, hogyha mi a történelemtanárként bevisszük az órára azt a tananyagot, hogy mostantól Rassainak minden egyes mondatát betéve tudja a gyerek, akkor se feltétlen lesz belőle demokrata, mert a viselkedés módját kellene tudni megváltoztatni. Azt, hogy például neki joga legyen dönteni arról, hogy mit akar tanulni történelemből. Arról, hogy beszélhessen arról, hogyha ő mondjuk nem akar történelmet tanulni, hanem mondjuk ő inkább kézi munkaszakkörre akar menni. Hogy legyen joga arra, hogy mondjuk befolyása legyen arra, hogy mikor jár iskolába, hogy hova megy osztálykirándulni. És még ilyen rakatnyi kérdés, amiben lehetne próbálkozni, hogy egy autonóm személyiség kialakuljon, és ne az legyen, hogyha véletlen lesz egy autonóm személyiség, akkor azonnal a tanári kar megpróbálja kigolyozni az iskolából, mert csak a baj van vele.
Szerintem ez nagyon fontos, amit mondasz. Nem biztos, hogy pont ezeken lehetne vitázni, de hogy egyáltalán vitázni, ugye, mert itt vannak ilyen kimeneti kötelezettségei egy iskolának, amin végig kell küldeni mindenkit. De igen. Viszont ez nagyon érdekes ez a fölvetés is, hogy tegyük fel, fölmutatja valaki Vázsonyit, akkor ez egy antiszemita nézőpontból a karrierista zsidó, de Vázsonyi ellent is mond, ezt mellékesen megjegyzem meg, hogy ez elhangzott, hogy ellent is mond egy antiszemita sémának, hiszen Vázsonyi volt pont az, aki az októberistákkal szemben. Tehát, hogy az, hogy 18-19-et a zsidók csinálták, van egy hívő zsidó magyar politikus, na ő pont nem. Tehát, hogy erre ugyanakkor, tehát abban például, hogy belemegyünk a részletekbe, akkor már nem fog illeszkedni az antiszemita klisébe a Vázsonyi különben. Ráadásul ilyen nagy hazafi is volt, magyar hazafi. Tehát, hogy
így van, ezért mondtam, hogy nem elég egy képet berakni, három mondatos rövid kép aláírással, azzal, hogy ő a mintademokrata. Mert ha csak ennyit írunk a kép alá, az kevés lesz.
És hát hozzá, sőt, ugye őt, maga az, hogy Vázsonyi, teljesen egyetértem, maga az, hogy Vázsonyi ennyire háttérben van, és hogy őt se balról, se jobbról nem igazán fogadták be, ez ugye a Jászékkal való vitájának is a következménye. De van egy másik probléma is, amiről megkérdezni a véleményeteket, hogy nincs az a veszély, hogy ezeket a demokratákat bemutatjuk, és úgy látszik, hogy ezek mindig ellenzékben voltak. Budapesten megnyerték a választást, de nem tudtak polgármestert adni 25-ben. Nincs-e az a veszély, hogy hát ugye lúzerek, demokratának lenni lúzerség Magyarországon, hanem a hatalom az erő. Ez a veszély. És gondolkozzatok a válaszom, mert közben van egy kérdező is. Most csak akartam, hogy is húsról szóhoz adni.
Köszönöm szépen, Ignác Károly vagyok, és elnézést, hogy így kicsit bele szólok a vitába, csak annyira ideillik a Bárci, ha már előkerült a Bárci István. Ugyanis ő nem marad ellenzékbe. Tehát mindenki ismeri azt, hogy ő volt a főpolgármester. Ezt a korszakát is lehet árnyalni. Tehát Azt tudjuk, és mindenki azt ismeri, hogy a társadalmi reform, Budapest újjáépítése, mennyi minden. Hogy mennyire egy antidemokratikus politika működött akkor a Városházán, azt már azért jóval kevesebben tudja. Tehát, hogyha Ablonczi Balázsnak a délelőtti előadására utaljak, a társadalmi reformot, kulturális oktatási reformot fontosabbnak tartotta, mint a politikai reformot. Most túlzok és kritizálom Bárcit, tehát, hogy most ennek megvannak a nagyon, szerintem a ő személyén túlmutató okai, de hogyha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, akkor oda jutunk, hogy a népképviselet egy karikatúrája mellett egy ilyen felvilágosult, fölülről történő reform történik akkor Budapesten. Tehát például ezt rögtön meg lehet ezen nagyon sok vita kérdést, és erre akarom én tulajdonképpen a javaslatot vagy egy gondolatot tenni, hogy ha vitákat visszük be, tehát nem idolokat, zsinórmértéket, a demokrata, akinek mindig igaza van, aki mindenki ellen küzd, és mindig jó, hanem hogy ott is nagyon kemény kérdések vagyunk, hogy legyünk demokraták, hogy egyeztessük össze a társadalmi reformot, a politikai reformot, mi van, hogyha nem tudjuk megcsinálni. És akkor itt hoznám be, hogy Bárci ugye megpróbál a Horthy korszakban is ellenzéki lenni, Budapest polgármester lenni újra, 25-ben ugye megnyerik a demokrata erők a választást, de a betleni hatalom ezt nem engedi, megtartja Budapest vezetését, Bárci jelöltként elbukik a polgármester választáson, és egy évvel később ott van Betlen táborába. Tehát átáll, mondjuk így, ha ma egy ilyen nagy demokrata szemben behódol az autoriter hatalomnak. Megint csak egy csomó kérdést, és szerintem ezek pont olyan kérdések, amiről lehet vitatkozni, és hogyha nem egy sematikus, amit kiírunk a emléktábrára, meg stb., hanem bevezetjük, hogy az ő kérdéseik lehetnek a mi kérdéseink is, hogy hogyan viselkedünk egy autoriter vagy nem demokratikus hatalommal szemben, ezek a kérdések nagyon-nagyon segítenek abban. Most az nyilván nem fér bele mondjuk, mert Bárci elég nagy szerintem belefér a iskolai oktatásba, mondjuk a ő egyik híve vagy támasza, a Harrer Ferenc az nem, de mondjuk az ő életútja aztán még kép, aki Gömbös alatt is, tehát nem csak Betlen, Gömböst is kiszolgálja, és utána meg 49, meg 69 között országgyűlési képviselő. És ő egy nagyon egyébként pozitív, modernista, liberális város gondolkodó, de mind a Gömbös alatt, mind pedig 49 után ott van valahol. Nem nyilván abszolút nem a hatalom központjában, mert szakembernek tartotta magát. Tehát egy nagyon sok ilyen ember van, nem csak Bárci, tehát szerintem ezek itt jön be a valóság és az igazi kérdések, és hogyha ezekről beszélünk, akkor biztos, hogy a demokraták közelebb kerülnek hozzánk. Köszönöm.
Bocsánat, a valóság az az is, ami elhangzott itt a Rassai megkörnyékezéséről. Tehát, hogy az egyiknél sikerül, a másiknak nem, a sorsolykor nem tudja, mit akar. Tehát, hogy van, akit sikerült lekenyerezni, és volt, akinek nem. Hát nem csak a Rassait nem tudta a Krebelsberg, hanem a Drózdit sem, és még volt egy sor. Hát Aponyi György, és akkor most mondhatnánk egy sort, aki nem sorolt be aztán. De ez is igaz, szóval ebben igaza van. Na most akkor akartok-e valamit az előzőhöz? Tehát,
hogy... Hát én nagyon megköszönném Károlynak ezt a hozzászólását. Több szemponttól is, mert egyrészt zseniális a példa. Másrészt azért, mert itt épp a szünetben beszélgettünk arról, hogy mély fúrásokat kellett tenni a történelem órán, hogy minél látványosabbá váljon, hogy működnek a különböző korszakok, és hogy milyen dilemmák vannak, mennyire hasonlóak ezek a dilemmák a mi dilemmáinkhoz, vagy pedig elégedjünk meg ezzel a felszíni szántással, hogy minél több ismeretet próbáljunk bezsúfolni egy-két mondatos tételmondatba, amit be lehet biflázni. Én például egyértelműen emellé szavaznék, hogy sokkal több mélyfúrás, mert nagyon sok hasznosítható tapasztalatot szerzünk belőle, és a történészi módszert is sokkal jobban lehet vele gyakorolni. És a harmadik dolog pedig, ami nekem nagyon tetszett ebben a javaslatban, hogy oda lyukadunk vissza, hogy demokratikussá tenni nem lehet vita nélkül. Tehát a vita műfajának a gyakorlása szerintem ez egy hihetetlenül fontos dolog. Hát persze, hogy most akkor így ebben hogy áll a mai iskolarendszer, nyilván mindenki ismeri az időkényszert, meg azt, hogy mennyi idő jut a gyerekeknek arra, hogy különböző témákat mondjuk egy történelem órán megvitasson, de hát mondjuk, tudom én, a 17. századi jezsuita iskola ebben sokkal jobban állt.
Én azt hiszem, hogy tehát a történelmi órákon, a gimnáziumban, vagy a középiskolában, vagy akár az általános iskolában is, nagyon jó módszer az tényleg valóban a vita. Tehát a diákokkal azt kellene csinálni, hogy van egy adott szituáció, amit éppen tanulnak történelemből, és akkor adott esetben az osztályban vitassák meg. Mindegy, én is például felvillantottam ezt a valamelyik vitát, hogy most kinek az érvei, tehát mit gondolnak a gyerekek, hogy kinek az érvei jók ebben a vitában. Most itt volt például a Rassainak az egyik pragmatikus érve, ami szerintem nagyon jó példa erre, hogyha Magyarországon kevesebb jogot kapnak az emberek, trianoni Magyarországon, akkor a elcsatolt területekről vajon miért szeretnének visszakerülni ide az emberek, amikor itt kevesebb joguk lesz, mint abban van mondjuk Csehszlovákiában. Úgyhogy tehát ezeken érdemes vitatkozni, és akkor lehet, hogy a gyerek automatikusan, vagy nem automatikusan, hanem maga jön rá arra, hogy hosszabb távon a mi életünk szempontjából, vagy az emberi élet szempontjából lehet, hogy a demokratikus gondolkodású emberek ezek jókat mondtak. Tehát meg eleve egyébként is, ugye ezt máshol is lehet látni, tehát hogy azért ez olyan hatással van a mi életünkre, hogyha ezek megvalósulnak azok a demokratikus gondolatok a valóságban, a mindennapi életben, hogy azért lehet, hogy még csak ebben az irányba kéne elmozdulni. És lehet, hogy a rendpárti az hatékonyabb, meg gyorsabban, de hát nem tudom, Hitler is elég hatékony, meg rendpárti volt, aztán kinyerte a második világháborút. Tehát szóval azért ilyen, én azt gondolom, hogy ezekkel lehet.
Igen.
Bocsánat, csak azért mondtam, mert ugye Hitler azért biztos volt abban, hogy a demokráciák gyengék, mert állandóan vitatkoznak. És hogy tudja, hogy ő fog nyerni, ugye? Tehát hát aztán azért nem egészen így történt.
Igen. Elnök úr, különböző, hol az ajtónyilásból, hol az elsősorból jelzi, hogy letelt az időnk, de én megkérdezném, hogy van-e valakinek valami égető kérdése, amit még szeretne föltenni. Igen, akkor egy...
Nagyon ügyes megoldás egyébként.
Különben a lúzerség annyit, hogy azért kétszer sikerült kormányt is buktatni.
Köszönöm szépen. Arapovics Miklós vagyok, és inkább én csak reflektálnék pár dologhoz. Általános iskolában és középiskolában is tanítok, illetve ez a középgeneráció, aki 89-ben fiatal volt, demokrácia, meg demokratikus élmény, meg Magyarország ezzel kapcsolatosan. Lehet, hogy kicsit optimista vagyok, én azt mondom, hogy volt Magyarországon egy ilyen dolog, és nagyon remélem, hogy lesz is. Tehát ez a búvópatak az mindenképp megvan, és remélem, és ez folytatódik. És amit én látok, nem ilyen mélységekig, mert ugye forrásokat most nem tudok hirtelen felsorolni, de valóban a 19. századtól, és akár más szép írókat hozzátenni, tehát mondjuk akár Mikszátot is, vagy Márait is, különböző módon, egészen különböző emberek, mindegyik megtapasztalt egy csomó mindent fiatal korában, ami megy tovább, és ez szerintem, sőt azoknak a politikusoknak, azoknak az értelmiségeknek is a jó része, aki különböző szélsőséges ideológiák felé ment, igen, ők voltak a veszteségei ennek az iskola rendszernek, vagy lehet így mondani. De én azt mondom, én reménykedem benne, hogy a magyar iskolarendszer a 19. századon minden nehézség ellenére, az egyházi iskolák, a reáliskolák, a vidéki, most Pápa Dunántúl jártam, én sok felé, Veszprém, néztem, hogy kik jártak oda és milyen emberek, de akár máshol is, hogy ez az iskolarendszer minden nehézség ellenére, mint akár máig is értünk, olyan módon tudja kinevelni azokat az értelmiségieket, vagy gondolkodó, vagy gondolkodni hajlandó embereket, akik mindig valamiféle látják, hogy mi a jó út. Én azt látom, hogy mindig az volt itt Magyarország, és hogy erről nem is beszélt, hogy milyen közegben vagyunk, tehát itt kelet-nyugat határán, Lajtától hol vagyunk, és éppen merre vagyunk, és mindig itt azok a fajta keleti részek, amik itt vannak, vagy akár a náci birodalom is, mindig valami választ kellett adni, betlennék tökéletesen, sok mindent lehet mondani. Én reménykedem benne, hogy a többség és a tanárság többsége a jót magyarázta a diákoknak, és én azért remélem, hogy most is így lesz. És ezek a demokratikus értékek, én úgy látom, hogy hát én már 45 évesen, amikor én fiatal voltam 10 éves én végén, nekem is megvolt az a nagy, hogy is olyan szabadságélmény, ez a 89-90-es rendszerváltás, szerintem a többség körülbelül olyan idős, mint én, amit megéltek, és nagyon remélem, hogy a mostani diákoknak is lesz ilyen, így sokkal könnyebb valamit letenni a voksot, hogy látod, hogy mi az, ami hiány van, és most hirtelen lehetőség. Lesz egy olyan lehetőség, remélem a mostani diákságnak is, hogy akiket tanítunk, hogy érezzék azt, hogy milyen az, hogy szabadnak lenni, meg szabadságban élni. Bocsánat, ez csak így kijött belőlem egy fél napon át, ezzel foglalkozunk, és tényleg én még olyan iskolában voltam a 80-as években is, és azt hiszem Miklós Laci is tudja mondani, tehát eléggé ugye 80-as évek, mégis olyan tanárok voltak, olyan egyéniségek, akik akkor is el tudták mondani, akkor is tudtunk vitatkozni olyan dolgokról, amikor pártállam vége volt, de mégiscsak olyan emberek nőttek ki körülöttük, akik igazán demokrata mód gondolkodnak, és én reménykedem, mert biztos vagyok, hogy most is sok ilyen diákot tudunk kinevelni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Én meg zárszóként annyit tudnék mondani, hogy tényleg fontos mindezeket szerintem is bemutatni, és fontos, hogy ne csak a kollaboránsokról, vagy a kollaboránsá váltakról tudjanak, bár tudjanak arról is. Köszönjük szépen a részvételt, és a mondjan.
Igen, és hát itt mind a kettő gyakorlatilag végszó volt a szünet előtt, mert hogy ugye most nem vége van a rendezvénynek, hanem leköltözünk a földszinti terembe, ahol is kimondottan arról lehet együtt gondolkodni, elsősorban tanároknak, de mindenkinek, akit ez érdekel, hogy mit kezdhetünk akkor ezzel a tanításban és az iskolában. Na ugye ezt a gondolkodást már megkezdtük. És hát van egy olyan hagyományunk, nem régóta csak 26 éve, hogy ilyenkor ajánlásokat, állásfoglalást is szoktunk fogalmazni. Tehát, hogyha például úgy gondoljuk, hogy ezzel foglalkozni kellene, hogy akkor ezt például megtehetjük. Hogyan és mi módon gondoljuk ezt. Tehát állásfoglalást is tehet a konferencia különböző címzetteknek, úgyhogy ez a következő program egy átköltözés után az alattunk levő teremben. Köszönjük nagyon szépen az eddigieket és az ezutániakat. És köszönjük a vitát.